Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, előtted megállva, most szeretnénk kinyitni a szívünket, és ebben az órában, ami elválasztott idő, hogy minden ilyen idő, amit a veled való úrvacsorai közösséget megelőzően kiszakítunk és kiválasztunk magunknak arra, hogy ha megnyitjuk előtted a szívünket, akkor lásd meg alkalmatlanságunkat, lásd meg életünknek azoknak azon pontjait és azon eseményeit, amit jobbá, jóvá kell tennünk, vagy saját akaratból és saját erőből, vagy úgy, hogy nyilván nem tudjuk, ezért neked kell megtenni azt. Szeretnénk megtisztulni, hogy a lelki ismeretünk ne vádoljon bennünket. Szeretnénk letenni eléd minden neheztelésünket, minden haragunkat, minden vádunkat, minden félelmünket, hogy majd, amikor tisztán egyértelműen színről színről látunk téged, akkor arra felkészültebbek, arra jobban odafigyelőbbek és erősebbek legyünk, amikor megtörténik majd ez. Így ezen az úton, Úrunk, ezen a mai estén, légy most közöttünk, és amennyire nekünk szükségünk van ebben az időben, az elkövetkező napokra, annyit mutass meg a te tervedből, a te kegyelmedből, és mindent a te szép elgondolásod szerint rendez a mai napon is, és az elkövetkezendőkben. Tápláld a lelkünket ígével, és az, hogy befogadók lehessünk, hogy veled járva téged magasztalva tovább ezen a földön. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. A mai napra rendelt bibliaolvasó kalóz Lukácsi igéje, Lukács evangéliumának 3. fejezetéből a 21. verstől a fejezet végéig a 38. versig szól hozzánk. Tehát Lukács evangélium a 3. fejezet 21. verstől a 38. versig bezárulnak. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié. Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé. Ez Mattatiásé, ez Ámosé, ez Náhumé, ez Hesszié, ez Naggaié, ez Mahatté, ez Matitiásé, ez Simeé, ez Jószeké, ez Jódáé, ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubábelé, ez Sealtiéli, ez Néri, ez Melki, ez Addi, ez Kószámi, ez Elmaddámi, ez Éri, ez Jézusé, ez Elézeré, ez Jórimé, ez Mattátiéti, ez Évié. Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámi, ez Eljákimé, ez Meleáki, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Isaié, ez Óbedé, ez Boázé, ez Salamoné, ez Nachsóné, ez Szalmóné, ez Nachsóné, ez Aminádábé, ez Adminné, ez Arné, ez Hezróné, ez Fáreszé, ez Júdáé, ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táré, ez Náhóré, ez Teruké, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahi, ez Kénámé, ez Arpaksábé, ez Sémé, ez Noé, ez Lámeké, ez Metusáléhi, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahallalélé, ez Kénámé, ez Ennósé, ez Séti, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Amen. A Jézus nemzetség táblázat és Jézus megkeresztelkedése van előttünk most. Új borra való úrvacsorai közösségre készülve bűnbánati hetünk két alkalma közül az egyiken, majd a következőn Jézus rögtön Jézusnak a megkísértéséről lesz szó. A keresztelkedés itt Lukásnál sokkal rövidebben van leírva, mint a Máté 3.13, 14-ben és 17-ben, vagy a Márk 1.9.11-ben, még Jánosban is bővebben van leírva, a János első fejezetének a 29. részénél, de ugye annyira fontos része a Jézus életének, hogy mind a négy evangéliumban, bár csak ezek közül három párhuzamos, ugye János az teljesen másképpen mondja el Jézus életét, de mind a négy evangéliumban benne van. Van, ahol János is megszólal, Máté evangéliumában, te jössz hozzám keresztelkedni, miközben nekem nem, arra sem vagyok méltó, hogy a sarudat megoldjam, Jézus mondja, hogy ennek így kell lennie. És ott is leszáll a lélek galamb formájában. Itt is fontosnak tartotta Lukács megemlíteni, hogy megnyílt az ég. Kicsit Lukács szőkszavúbb is, meg nem is. Ugyanis szőkszavúbb abban a tekintetben, hogy nem ereszti bőlére a dolgot, nem mondja el, hogy jobbra mentek, balra mentek, szólt-e János, keresztelő János, vagy nem szólt. Viszont bővebb, vagy pontosabb abban a szempontból, hogy milyen jelzőket használ, itt a galamb formájában, mondja Máté, azt mondja Lukács, hogy galambhoz hasonló testi alakban, kicsit bővebben fejti ki, úgymond nem galamb volt, csak galambhoz hasonló testi alak. Valahol egy kicsit ez jelképezi azt, hogy itt azért többről van szó, mint arról, hogy megjelent egy galamb, és odaszállt Jézusra, mert azt máshol is látjuk. Tehát egyes biblia ellenesek ugye azt mondják, hogy hát kimegyünk a Szent Márk térre, Velencébe, akkor a vállunkon 60 ezer galamb pihen meg, ha egy kis magot mutatunk nekik, akkor meg már nem is látunk ki a galamb felhőből. De itt is van galamb nekünk, a templomunknak a bejáratánál, a kupoláiba, küzdünk is ellenük, próbáljuk elhesegetni őket, hogy ne itt fészkeljenek, nem azért, mert nem szeretjük őket, hanem azért, mert védjük az épületet, és sajnos ez nem nekik lett kitalálva az épület, tehát ez nem galamb ház, és az itt létük az rombolja az épületet, tehát valahol máshol lenne szerencsés nekik lakni. Minden esetre tehát azért jó a Lukács, mert egyértelműen mondja, hogy ez galamb formához hasonló testi alak, de nem galamb volt, hanem a Szentlélek. Megjelenik mind a három isteni személy ebben a pillanatban. Ez egy nagyon fontos pillanat Jézus életében, mert ekkor kezdődik a munkássága. Miért van szüksége Istennek keresztelkedésre? Adódik a kérdés, jogos is, hogyha Isten fia Jézus Krisztus, és ő ennek tudatában van, akkor vajon neki is szüksége van a keresztelkedésre? A jánosi keresztségre? Ráadásul, ugye Pál apostol, az apostolok cselekedeteiben, amikor Antiókiába mennek, akkor ott találkoznak keresztényekkel, akikről később kiderül, hogy ők csak a jánosi keresztséggel voltak megkeresztelve, és nem kaptak Szentlélek keresztséget. Miért van itt mégis keresztség? Hogy Jézusnak is kell jánosi keresztség, vagy egyáltalán jánosi keresztség kell Jézusnak? Vagy valami egészen másról van itt szó, hiszen ezzel János is teljes egészében tisztában van. Ha fellapozzuk a Máté evangéliumát, vagy a Márk evangéliumát, akkor ott János kinyilatkoztatja, hogy alázatos szolgálja Jézusnak. Azt gondolom, hogy a keresztséggel Jézus egyfajta, mikor azt mondja, hogy kövessetek engem, kövess engem, akkor ő egyfajta, tehát két jelentősége van a keresztségnek. Először is egyfajta életmodell. Amikor arról beszélünk, hogy az egyházban milyen rítusok, milyen cselekedetek, milyen szakrális cselekedetek vannak az ember életében, akkor ott van a keresztség is. Gyerekkorban, vagy felnőtt korban, mikor, hol sikerül valakinek, régebben ez azért általában gyerekkorban volt, manapság egyre több a felnőtt keresztség, és nem azért, mert baptisták akarunk lenni, hanem azért, mert van egy generációs hézag, egy generációs űr, amit a most felnővő generációk próbálnak betölteni, bepótolni. Tehát felnőttként keresztelkednek meg, mert a szüleik már nem tartották fontosnak, hogy kereszteljék a gyerekeiket. Nem is baj, mert nem tudták volna nevelni. Kérdés az, hogy a mostaniak, akik fontosnak tartják a keresztelőt, mert sok keresztelőnk van, tényleg úgy nevelik-e a gyerekeiket, hogy az megfelel a keresztségben nyert hitre való nevelésnek. Tehát egyfajta életmodell. Ezzel Jézus kiábrázolja azt, hogy mint ember, ő is úgy van Isten előtt, hogy a keresztségtől a halálig és a feltámadásig. Tehát emberként, ha én követni akarom Jézust, akkor követem a keresztséget is. Követem a keresztelkedést is. Nagy titok ez egyébként, mert amikor elkezdi a munkásságát, akkor válik igazán relevánssá, hogy ő meg fog halni. Addig ugye ő egy názáreti ács. Egy ácsmesternek a fia, legnagyobb fia, Jézus, aki kötelességei teljesítve valószínűleg dolgozik. Mert hát abban az időben már 12 éves kor után dolgozni szoktak az emberek. A gyerekek segítenek a családi vállalkozásban. Nem tudjuk természetesen, hogy Jézusnak az apja mikor halt meg. Mert nem esik szó róla az evangéliumokban, hagyományokban. 12 évesen Jézusnak még él az apja, ezt tudjuk Lukácsból, pont az előző igékből, amikor felviszik 12 évesen Jézus a templomban. De később már nem tudjuk, hogy mi lett vele. Később már nem jelenik meg, csak Mária. Mária és a testvérek, Jézusnak a testvérei. Jézus tehát legidősebb fiúként valamikor 12 éves kora és 30 éves kora között biztos, hogy át kellett vennie az apja szerepére, amikor az apja meghalt. Tehát ő dolgozik, ácsmester. Ez nem jelenti azt, hogy ő most, mint ember, örök életű lenne, tehát akkor is benne van az életében a halál, de az a fajta életvonal, az élet periódus, egy perspektíva, ami egy embernek akkor átlagosan meg volt szabva, az előtte is ott állt, hiszen ha nem volt háború, vagy ha nem valamilyen gyógyítatlan betegségben nem betegedett meg valaki, most felejtsük el, hogy Isten fiáról van szó, aki mindent meggyógyít, akkor az ember egy életet él, gyerekei születnek, unokái születnek, és utána meghal. De amikor Jézus elkezdi a munkásságát, akkor ő tudja, hogy ez nem olyan halál lesz, hanem ez a kereszt halál lesz. Valahol az az első olyan megnyilatkozása Jézusnak, amiben már látszik, hogy itt többről van szó, mint egy szimpla emberi életről. Megjelenik a Szent Háromság mindegyik személyen. Ott van az Atya, aki megszólal, akit hallhatunk. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Megjelenik a Szentlélek. Ő ugye ebben a formában jelenik meg. Sokat lehetne beszélni a Szentlélekről, nem is lenne rossz, hogyha egy kicsit jobban meg tudnánk ismerni. Nem érdekes személy a Szentlélek. Teljesen olyan érzésem van mindig, mint hogyha egy paraklejtos lenne, egy jóságos jótevő, aki mindig ott van a háttérben, de sose tolakodik előre, sose ő akar lenni a főszereplő, sohasem látjuk a Szent Lelket úgy dolgozni, hogy most körülhatárolható legyen, fizikálisan vagy világosan látható legyen. Egyszer-egyszer meglátjuk, mint Szentlélek, aztán meglátjuk Pünköstkor, mint tűz, aztán látjuk az eredményét a munkájának, a megnyílt börtönajtókat, amikor Péter elfogják és imádkoznak, és akkor megnyílnak az ajtók. Látjuk, ahogy dolgozik, ahogy információt ad, ahogy vezet az utakat, és látjuk azt is, amikor hallgat, amikor nem szól, amikor engedik, hogy szenvedjenek, vagy amikor István vért, amit megkövezik. Érdekes ez a személyiség. Érdekes az Istennek a Szentlélek személyisége, de ő is ott van, kétségtelen. És ott van a Fiú. Krisztus a legkonkrétabb, a legegyértelműbb, a legvalószínűbb, a legvalószerűbb, a legláthatóbb, legmegtapinthatóbb formája az Isten jelenlétének. Itt van az Isten teljessége. Ezt így együtt nem látjuk máshol. Látjuk az Istent úgy, mint Jézus és az Atya, amikor a megdicsőülés hegyén ott van Mózessel is. Illéssel, Péter, János, Jakab látja Jézust és hallják az Atyát. A Szentlélek is valószínűleg ott van, de így nincsen kinyilatkoztatva, hogy ez így van, hogy ott van a Szentlélek, hogy galamb formájában, vagy bármilyen módon ott van. Máshol látjuk a Szentlélket és látjuk Jézust, de nem látjuk, nem szólal meg az Atya. Tehát ez egy különleges rész a megváltásunk történetében. Fontosnak tartja az Isten, hogy azt a három dimenziót, amit az ember fel tud fogni, amit képes felfogni az Istenből, azt egyszerre megszólaltassa. Ott van Jézus, ott van a Szentlélek, és ott van az Atya. Történik valami, mint egy itány. Nem tudom, szoktunk-e operába járni? Én nem szoktam, csak voltam már egy párszor, és nem aludtam el egyiken se. De a legkülönlegebb, tehát nem csak az operában egyébként, hanem zenés művekben, a nyitányban, abban benne van minden, amit az egész zenemű alatt hallhat az ember hangokban, kompozíciókban, összekomponálja a komponista, a szerző, a hangsorokat felismerhető, az egész művön végig vonuló, magas, alacsony, boldog, szörnyű, félelmetes is minden. Tehát ott, abban a 5 percben vagy 10 percben azt szoktuk, hogy mennyi egy nyitány, melyiknek milyen, abban benne van minden. Ez a nyitány. Olyan nyitány, amit ugye, hát most arra szoktunk mondani, hogy a karácsony lenne a nyitány, a karácsony a megszólalója, a nyitány a Jézus művének megszületett a megváltó. És érdekes, hogy ott még ott sincsen mind a három személy jelen egyszerre. Úgy, hogy van, tehát sejtjük, vagy gondoljuk, hogy ott van, de nem tudjuk, és nincs konkrétan leírva, hogy látható, értékelhető formában van ott. Itt Jézus elkezd dolgozni. Olyan, mint amikor várunk valamire, mint mondjuk a busz. És egyszer csak látjuk, hogy bekanyarodik. Tudjuk, hogy jön, mert lehet, hogy késik 10 percet, de mindig jönni szokott. Még sosem történt olyan, hogy nem jön. Jön. 10 percet, 15 percet késik, de jön. És azt is halljuk, hogy már zúg ott a kanyarba, de még nem látjuk. Zúg, halljuk a hangját, de még nem tudjuk, hogy tényleg itt van, és akkor, amikor a hang mellé tárosul a látvány is, esetleg, ha a dízel buszról van szó, akkor még a szag is, de mind a három érzékszervünkkel hirtelen felfogjuk azt, a látásunkkal, hallásunkkal, szaglásunkkal is, hogy itt van a busz, akkor ez itt van. Három dimenzióról beszéltem, mi három dimenzióban élünk. Negyediknek szokták mondani az időt, de most azt hadd ne legyen bele, mert akkor egy picit furcsa lenne, mert nem is igazán tudjuk, hogy mi az az idő. Én azt mondom inkább, hogy mindig van jelen, és hogy most a jelen után mi történik, meg mi volt előtte, az már filozófia. Vagyunk most. Most történt valami éppen, és a következő másodpercben nem tudom, hogy mi fog történni, és nem biztos, hogy egyformán emlékszünk itt heten, ha jól számolom, arra, hogy mi történt egy másodperccel ezelőtt. Hát, ha mindenkit megkérdeznék, akkor lehet, hogy mindenki más mondom. Jobb kezemmel mutattam föl, vagy a bal kezemmel. Nem biztos, hogy ugyanazt mondanánk. Lényeg az, hogy most van. Ami van, az most van, és a három dimenzió pedig a mélység, magasság és a szélesség. Egy tárgynak, ami van. A Szent Háromság ebből a formában így érthetően az Isten valóságos jelenléte, mert az Isten több dimenzióban is létezik. Ugye ezt már a budai féle matematika óta tudjuk, hogy ki lehet matematikailag fejezni, vagy ki lehet számolni, hogy meg lehet, nem is úgy mondják, hogy modellezni lehet több dimenziót matematikában. A matematika már végtelen számú dimenzióban képes modellezni a világot, de érzékelni mi továbbra is csak három dimenzióban érzékelünk. Itt ez a világ, és utána az világlény világítás. De hogyha mondjuk egy negyedik dimenzióban, vagy ötödik dimenzióban lenne itt valami, akkor azt nem tudnám érzékelni. Abból csak azt a hármat. De ez fontos, hogy ezt felismerjük, ezt a három dimenzióban lévő valamit, hogy ez egy virág. Isten, amikor elkezdi Jézus a munkáját, akkor fontosnak tartja, hogy az ember felismerje azt, hogy itt az Isten, az egészen az Istennek elkezdett dolgozni, és dolgozik. Jézus mondja János evangéliumában, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. A Szentlélek is munkálkodik. Sokkal láthatóbb Jézus mennybe menetele után a Szentlélek munkálkodása, de ez azért van így, hogy ne veszítsük el a hangsúlyt. Amikor beszélek, akkor igyekszek nem nagyon gesztikulálni. Pedig szoktam, hát hogyha baráti körben vagy bárhol vagyok, azért magyarázni kéne rendesen. De az egy más közlési forma. Mert hogyha nagyon elkezdenek magyarázni, akkor elvenném a figyelmet arról, amit mondok a szóban. Vagy amikor vetítünk, vagy mutatok valamit, akkor igyekszek kevesebbet beszélni, vagy csak azt mondani, ami hozzá kapcsolódik a képhez. Ha még zenékszól mellé, akkor meg különösen kevesebb beszélni, mert akkor arról vonom el a figyelmet. Valahol a Szent Háromság személyei közötti megjelenésben is ilyen összefüggéseket látok felfedezni. Más kérdés Krisztus előtti kor, mert Krisztus előtt ugye az még nem tölt be az idő, ott még az Atya volt jelen, bár a lélek is több helyen említést nyert, tehát a Szent Lélek lélektől vezérelt ember, pont a nemzetség táblázat, és mindjárt rákezdve nem akarok vele sokat foglalkozni, de itt is volt ilyen, hogy Énok, aki lélektől vezérelt ember volt, ő nem is olyan értelemben nem halt meg, hogy nem temették el, hanem elragadtatott a mennybe. Tehát Isten Szent Háromság személyei mindig úgy vannak jelen, már Krisztus után, hogy mindig a megfelelő személyre, a megfelelő közlés miatt kerüljön a figyelem, a hangsúly. Amikor Jézus mennybe megy, jön a Szentlélek, és olyan erősen kezd el dolgozni, hogy arra kell figyelni, azt kezdjük el látni, azt kezdjük el érezni a közösségekben. És visszatérve erre a részre, itt viszont Isten mind a hármat egyszerre. Mert azt akarta ezzel az egy mondattal, vagy ezzel az egy történettel hangsúlyozni, hogy Jézus története az nem egy önálló történet. Az nem olyan, mint mondjuk, hogyha mesélek kis Pistáról egy történetet, és az egy önálló történet. Vagy ha kiragadunk egy történetet a Árpádházi királyi történet, korából egy királyi történetét, az önmagában megáll. De Jézusé az Isten történetei között az összefügg az egész történéssel, minden isteni munkával itt a Földön, ami eddig volt, és ami ezután lesz. Vagyis, hogy itt Isten van jelen. Mert amikor később feltettük a kérdést, illetve Jézus teszi fel a kérdést, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor több verzió is előkerül, amelyekben azt veszik észre, hogy az emberek valahol a hangsúlyt eltévesztették, mert az Isten kimaradt, vagy az Atya, vagy a Szentlélek, valaki kimaradt. Profétának mondják Jézust, valaki Mózesnek, vagy Illésnek, vagy valamik nagy profétának, nagy tanítónak, de nem mondják annak, aki valójában. Elfelejtették, hogy itt hárman tesznek bizonyságot az Isten munkájáról. És Jézus nem tanító, Jézus nem erkölcsi prédikátor vagy egy etikus, Jézus nem is egy orvos, aki jó hatalommal, vagyis hogy nagyon jól kezeli az ezotériát és bioenergiával gyógyít. Nem egy olyan személy, amilyen mi vagyunk itt, hogy itt megismerhetően ülünk, mert olyan is, de attól azért sokkal jobb. Ezt jó magunk elé venni még advent előtt, hát adventben már majd erre fogunk készülni, Krisztus megszületésére. A mi életünkben is volt egy nyitány valamikor. Gondoljuk végig. Gondoljuk vissza. Biztos vagyok benne, hogy egyen-egyenként mindannyian fel tudunk sorolni, vagy fel tudunk eleveníteni egy pillanatot az életünkben, amikor nyitány volt. Volt, amikor meghallottuk a Szent Lelket, volt, amikor meghallottuk az Isten szavát, volt, amikor Jézus került egész közel hozzánk, de biztos, hogy volt egy nyitány is. Amikor egyszerre éreztük megszólítva magunkat, hogy teljes egészében az Istentől. Mindez azért van, hogyha bajok között, hogyha nehézségek között élünk, akkor tudjunk mihez visszanyúlni. Tudjunk mire odafigyelni, és tudjunk mit az Istentől megerősítésképpen hallani. Jézus nemzetség táblázata, kicsit magyarázva, kettő is van az Új Szövetségben. A Máté 1.17, az Máté azzal kezdi a nemzetség táblázatot, a Lukács is hozza. A nemzetség táblázatot máskor nincsen, csak ebben a két evangéliumban. Más egy kicsit Máté és más Lukács. Lukács a munkásságánál írja el Jézusnak, és vannak eltérések, itt nincsenek nők. Máténál vannak. Máté fontosnak tartotta, hogy a nőket is belevegye. Például ugye Salamon feleségét, Dávid feleségét, Salamon édesanyját, Becsabit. Aztán a parázna Ráhába, aki beengedi Jerikóba a kémeket. Mind ott van Jézus nemzetség táblázatában. Három nő is van benne. Itt nincs. Lukács igyekezett hagyományok szerint a legfontosabban összeállítani, nem is tévedett, illetve vannak különbségek a két nemzetség táblázat között. Lukács egészen Ádámig megy vissza. Viszont már Máté viszont csak Ábrahámig megy vissza, ha jól emlékszem, csak most nem tudtam megnézni a végét, de ott három része is bontja Máté, 30-30-30 nemzetség, itt egyben van az egész. Ami érdekes a név különbözőségekben, hogy Lukács nem hoz minden felelhető nevet. Azért is nem hozza, mert nem lehet. Tehát nem lehet minden levezetni a Bibliából. Nincsenek olyan konkrét adatok, hogy mondjuk Énoktól kezdődően, vagy ott Matuzsálem környékén, hogy akkor hogy vannak a nemzetségek. Ez nem konkrét, nem lehet 5000 évre visszavezetni, mint ahogy azt a zsidók visszavezetik, hogy ők most 5000 éve van ez a világ, van egy ilyen számolás, vagy a nemzetségekből ki lehet számolni, hogy ez a világ 5000 éves. Néha a Biblia, konkrét Biblia tudományokat művelő emberek azt mondják, hogy ez lehet tudományosan is bizonyítani, hogy 5000 éves, mindegy, egy másik téma. De én nem ezt akartam előhozni, ezzel csak kicsit felhívni a figyelmet, hogy van ilyen is, hanem az a nemzetség táblázatnak a célja, hogy bemutassa, hogy hogyan kapcsolódik Jézus a teremtéshez. Tehát Ádám így megy, és a végén azt mondja, hogy ez pedig az Istené. És akkor a Kolossé beliekezés nevé jut eszembe, amiben Pál azt mondja, hogy ő benne teremtetett és áll fenn minden. Tehát Jézus Krisztus teremtése a világ. Jézusban, Jézussal teremtette Isten világot. Amikor Ádám megteremtődik, akkor megteremtődik Jézus Krisztus is. Ez elég. Ugyanis Ádám tisztának volt teremtve, bűntelennek. Ádám döntött, és a döntéséből lett bűnös. Engedetlen volt. És mennyire hatalmasnak kell lenni annak a szeretetnek, aki a teremtés pillanatában tudja, hogy ez fájdalommal fog járni. Mert milyen egyszerű lenne, hogyha mi azt gondolnánk, hogy most akkor vállalunk egy gyereket, és a gyerekvállalásban kigondoljuk a gyereket, és aztán a gyerek ott van, és felnevelkedik a gyerek, és egyszer már csak azt tettük észre, hogy munkakereső a gyerek, és szereti a szüleit, az apját, anyját, és segít, és eltartja őket, és adott pohár vizet este, hogyha már nem bírunk felkelni. Csak hogy ez nem ilyen. Hanem amikor mi azt mondjuk, hogy mi vállalunk egy gyereket, és már ott van, hogy ott van a teszt. A teszt megmutatja, hogy áldott állapotban van az anyuka, akkor már abban a pillanatban lehet tudni, hogy ha más nem, akkor a szülés a fájdalommal fog járni. Tehát a fogantatás pillanatában az ember tudja, hogy egy kicsit szenvedni is fog. Sőt, nem is kicsit, valaki nagyon, valaki többen, valaki kevesebben. Aztán jön a következő időszak, amiben már csak reménykedünk, hogy nem szenvedünk a gyermekeink döntései miatt, mert különböző módon dönthet egy gyerek, ami miatt a szülő szenvedhet. De mégis megtesszük. Akinek van gyermeke, az tudja, hogy mégis bevállalja az ember, mert sokkal nagyobb az öröm. Hát valahol ez az Isten út. Amikor Isten megteremti az embert, akkor már tudja, hogy ő lett Krisztus. Érezzük azt az egésznek a mélyén, hogy Isten létrehoz valamit, amiből ő belehal. Hiszen Krisztusban ő meghal. És mégis megteremti. A bűnünk ellenére szeret bennünket. És ezt már a teremtéskor így gondolta. És így tudta. Nem tudom az Isten helyébe gondolni magam, de emberi módon gondolkodva erről, azt érzem, hogy én nem biztos, hogy be tudtam volna vállalni. Minél többet gondolkozok rajta, annál alázatosabb vagyok, annál jobban szeretem az Istenemet, és annál jobban próbálok neki engedelmeskedni, annál jobban próbálom meghálálni azt, hogy milyen nagyszerű dolgot tett velünk ebben a világban. Pedig nagyon sok a hálátlanság, miért igazságtalan az Isten, miért engedi, hogy a rosszak előbe jussanak a gonoszoknak, miért enged teret, és sok mindent hallok az Istenről. Ez az ember. Én úgy gondolom, hogy még mindig az ember is, és az embernek a gonoszsága, minél nagyobb, annál jobban csodálkozok az Istenen. annál jobban szeretem az Istent. Annál jobban, annál határtalanabb az álmélkodásom azon, hogy ő mégis megteremtette Ádámnál az emberiséget. Mert Ádám még. És Jézus Krisztus, aki az Isten, aki a Szent Háromság személyben Isten a nyitányán egyértelműen megpecsételődik, akinek a halála is megpecsételődik ekkor, mert amit elkezd Jézus, az befejezi. Gecsemáné kertben még ott azért van vívódás, de az már az emberi vívódás a Jézusnak. Én azt hiszem, hogy ebben kellett picit elmélyednünk, ezért jó ez az ige szakasz, hogy a magát kijelentő Jézusban a Szent Háromság Isten, a Szentlélek és az Atyával kijelentő Isten itt a nemzetség táblázat szerint Ádámé, akit Isten teremtett, de úgy, hogy tudta, hogy az ő fia egykor majd Jézus Krisztus lesz, test szerint, aki benned az Isten maga jön, hogy meghalljon azokért, akiket teremtett. És ezt már akkor tudta, hogy akkor, amikor a teremtettségünk benne volt, a Kolossé levél erre pecsétette, Krisztusban teremtette meg. Gondolkodjunk el rajta, amikor valami rosszat teszünk, amikor úgy rááll a kezünk, a szánk, a gondolatunk, a szívünk, a haragra, a hirtelen vádakra, a magunk sajnálatára, a mások becsmérlésére. Amikor nem az alázat és a szeretet szerint gondolkodunk, hanem valami kritika szerint, vagy valami felhatalmazott vétójog szerint, vagy bármi szerint, amit kaptunk a kezünkbe, hogy a másikat szapuljuk és gyapuljuk. Nem vonatkozik ez az építő jellegű szeretettel és kritikára, ami fáj nekünk is, hogyha elmondjuk. De amikor tényleg nincs benne, nincs mögötte a lázatos indulat, gondoljuk végig az életünket így, és üdvözlünk Isten elé egy pár perc csendben. Amen. Amikor a mi Urunk a Földön játékai tud bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a Földön is. Ami minden napi kenyerünket, az meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.